Sziasztok, ez itt a Lakmusz második élő beszélgetése. Azt gondoltuk, hogy így 9 nappal a választás előtt egy nagyon aktuális, és egyben nagyon számunkra nagyon égető kérdéssel szeretnénk foglalkozni, ahogy ezt a címben is láthatjátok. Választási kampányban bármit lehet-e hazudni. Igazából az a helyzet, hogy tényellenőrzéssel foglalkozunk, és bár, ahogy az előző beszélgetésünkben is többször elmondódott, szóval ahogy ezt többször is elmondtuk az előző beszélgetésünkben, rettenetesen sok olyan hamis hírrel találkozunk jelenleg, ami az orosz-ukrán háborúval foglalkozik, de hát választási kampány is van, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel kapcsolatban is iszonyatos mennyiségű álhírrel találkozunk, nagyon különböző felületeken, úgyhogy mindenképpen fontosnak gondoltuk, hogy így a véghajrára ráfordulva egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mit lehet tenni ezekkel a hazugságok, hogyan működnek, egyáltalán van-e értelme annak, hogy ilyen típusú különböző téves információkkal gyakorlatilag megszórják a választópolgárokat. Meghívott vendégeink Fazekas Tamás jogász, és Benne Márton, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Rögtön arra lennék kíváncsi az elején, hogy nektek mi volt az ilyen hamis hír, amit mostanában olvastatok, és ami a leginkább meglepett titeket, hogy na ezt már azért nem gondoltam volna, hogy olvasni fogom.
Azt hiszem csak a mai napról most így hirtelen, ami eszembe jut, még talán reggel olvastam a háborúval kapcsolatos híreknél, hogy az orosz médiában jött le Mariupol bombázása úgy, hogy megbotránkozva beszéltek arról, és mutattak képeket, hogy néz ki a város, és az egészet úgy mutatta be, hogy az ukránok rombolták a saját városukat, és akkor az volt az a pont, amikor így elkezdtem gondolkozni, hogy vajon mi az álhír, ami akár ebben a kontextusban is hihető lehet az embereknek. Valószínűleg van oka, hogy ezzel próbálkoznak az orosz médiában, tehát valószínűleg úgy gondolják, hogy ennek van erre fogékonyság, és el fogják hinni az emberek ezeket a híreket is, de talán ez volt, ami a legijesztőbb volt itt kívülről, onnan, ahonnan mi nézzük az eseményeket.
Nekem, nem esküszöm meg rá, hogy ez mai hír, de ma olvastam, lehet, hogy tegnapi a cím maradt meg, hogy Varga Judit állítása szerint nem kaptunk határvédelemre egy fillér se az Uniótól, miközben azt hiszem talán lead tartalmazza, hogy 45 milliárd eurót lehet összeadogatni innen-onnan. És hát nem tudom, hogy milyen szempontból mondjam, hogy milyen kérdések merültek föl bennem, de hogy erre a beszélgetésre is gondolva, hogy mi az a szint, ami alá lehet menni, hogyha tényeket tagadnak le politikusok, és hogy a kampányban ennek másképp kell lennie, vagy sem. Hogy ugyanazt a mozit nézzük-e a magyar kormánnyal. Ezek a kérdések jöttek.
Amikor próbáltam, amikor erre a beszélgetésre készültem, meg amikor írtam ezzel kapcsolatban még korábban egy cikket, ami ma jelent meg a Lakmuszon, ajánlom, hogyha esetleg valakit érdekel. Szóval, hogy én is próbáltam így utána nézegetni, nem tudom nektek mi a véleményetek, vagy mi a megérzésetek azzal kapcsolatban, hogy több ilyen hamis információval találkozunk ma, mint mondjuk akár az előző választási kampányokban, vagy egyszerűen csak most már fogékonyabbak vagyunk arra, hogy hamis hírekkel is bombáznak minket.
Én azt gondolom, hogy megnőtt a hamis hírek száma, és ami az én területemet illeti, tehát amit jogi szempontból ezt hozzá tudok tenni, hogy ennek az oka az részben az, hogy a magyar bíróságok egy része gyakorlatilag, és itt az Alkotmánybíróságot kell kiemelnem, bedobta a lovak közé a gyeplőt. Tehát annak a kontrollja, hogy milyen valósághoz korreláló hírek jelenjenek meg a nyilvánosságban, gyakorlatilag szinte megszűnni látszik a választási kampányban. Bármit lehet mondani, ami a választásra kicsit összefüggésbe hozható, az lehet teljes 100%-os hazugság is, nem találja jogsértőnek az Alkotmánybíróság. És akkor ezen ugye több mechanizmus folyik a háttérben. Az egyik az talán ugye a médiapiac szerkezetének átalakulása, nem annyira az én területem, de hát azt lehet látni, hogy uralja a nemzeti együttműködés rendszerének mondjuk médiának nevezhető, de valójában nem médiaként funkcionáló fele a piac nagy részét. És akkor ezt a domináns, vagy általuk dominált piacot úgy uralják le, hogy ebben nincsen jogi kontroll. Tehát két mechanizmus látok én, egyik a médiapiac átvétele, a másik pedig a bíróságok átvétele és a kampányban a tény ellenőrzés kontrolljának a megszüntetése. És akkor ezért a kettő folyamat szerintem úgy ér össze, hogy szerintem több hamis hírt lehet olvasni, és több hamis hírrel találkozunk most ebben a választási kampányban. Azt a közösségi médiát, azt meg talán egész jól rakták össze az előző műsorban, sőt nagyon jól a meghívottjaitok, hogy ez hasonló, mint az orosz mechanizmus. Tehát, hogy ilyen overload van, hogy tolják bele az információt a fejünkben, mindegy hamis vagy igaz, sok legyen, és akkor egyszerűen már nincs kedve az embernek foglalkozni a közélettel, és azzal a 4 évent talán a legfontosabb eseménye, hogy most megválasztjuk a Magyarország gyűlés tagjait, mert egyszerűen elege lesz mindenkinek a sok kamu, nem kamu, elegem van, nem nézek a híreket, és akkor ez így felerősíti a rossz mechanizmusokat.
Én szerintem is nőtt a hamis hírek, vagy a dezinformációnak az aránya, sőt nem csak szerintem, hanem empirikus kutatások is vannak, és a politikatudományban is egy eléggé felkapott irányzat lett most a dezinformációnak, a hazugságnak, a politikai hazugságnak a kutatása, és ott is azt találják nagyon sok eredményben, hogy történeti összehasonlításban is az elmúlt években jelentősen nőtt az álhírek, a politikai hazugságnak a száma aránya. Most nem tudom, hogy az előző kampányhoz képest, mert azért az már azért szerintem ebből a szempontból azért nagyon kiemelkedő volt, azért ott is emlékezhetünk nagyon, nagyon markáns eseményekre, ugye Vona Gábor meleg, Juhász Péter, kapcsolatos hírek, amelyek utána a választások után azért a bíróság kimondott néhány dolgot, de a kampányban lemehettek úgy, hogy azt egészen a miniszterelnöki szintig, tehát maga a miniszterelnök is tehát arra utaló kijelentéseket, például, hogy van a Gábor meleg. Tehát az előző kampányhoz képest nem biztos, hogy hatalmas a változás, de előtte lévő kampányokhoz nagyon egyértelmű. Az igazság, hogy a hazugságnak a megítélése és az álhíreknek a megítélése sokat változott az elmúlt mondjuk egy évtizedben, ami valóban több tényezős dolog, a média szerkezettől kezdve. Még talán, amit föl lehet hozni, az a bizalmi válság, ami mondjuk ilyen 2000-es évek végén nagyon-nagyon felgyorsult az elitek bevetett bizalomnak az elodálódása. Elsősorban mondjuk a médiába vetett bizalom jelentős csökkenése, de ugyanúgy a politikai elitekbe vetett bizalomnak a csökkenése. És az az igazság, hogy a hazugság, én úgy érzem, hogy beárazódott a politikai munkába. Korábban emlékszünk azért ilyen esetre, hogy hazugságnak a kiderülése az azért erősen elodálta egy politikusnak a népszerűségét, és ugye bele is bukott később. Azóta viszont empirikus kutatások is vannak azzal kapcsolatban, hogy az emberek jóval megengedőbbek egyébként a saját politikusai hazugságaival kapcsolatban. Nem régiben volt egy olyan kutatás, ami azt vizsgálta, hogyha embereknek mutatnak politikusoktól állításokat, utána meg megmutatják nekik, hogy ebből mennyi volt hazugság és mennyi volt igaz állítás. Lényegben nem számított a hazugságnak a száma, a politikusokba vetett bizalom ettől nem csökkent. Aki szimpatizál egy politikussal, az nem veszti el a belefektetett bizalmát azáltal, hogy tudja róla, bizonyítottan tudja, hogy hazudik, és abban azt is megnézték, hogy a válaszadók azok tényleg elhiszik-e, hogy hazugság volt az állítás, és elhitték, hogy hazugság volt az állítás, de nem zavart őket, mert egyszerűen beáraszták a hazugságot a politika működésébe. Van szerintem egy ilyen elég érdekes dinamika a mai politikában, hogy miközben mindenhol azt látjuk, hogy a hitelesség, a politikai vezetőknek a hitelesség az nagyon-nagyon felértékelődött, és a választási magatartást ezt nagyon erősen az formálja, hogy mennyire tartjuk hitelesnek a politikusokat, viszont mint hogyha hazugságáról levált volna, tehát hogyha egy politikus hazudik, az az ő hitelességét nem erodálja, mert mint hogyha máshogy közelítenénk a hitelesség kérdéséhez. Erre nagyon sok példát mondhatunk az ismertebb szereplők közül, elég csak Trumpra gondolni, akiről nagyon-nagyon gyakran kiderült, a saját választói számára is ő konkrétan hazudott, és mégsem erodált ezt még az ő támogatását a saját bázisában.
Bocsánat, hogy közbeszólok, de akkor mi tartozik bele ebbe a hitelesség képbe, hogyha a hazugság az egy teljesen különböző gömbbe tartozik, akkor mitől válik valaki hiteles politikussá választó polgárok szemében?
Én azt hiszem, hogy az számít, hogy elhisszük-e azt, hogy ő azt mondja, amit valóban gondol, amit ő valóban tehát önazonos tud maradni. Tehát olyan dolgokról beszél, amiket ő föl tud vállalni, képviselni tud, és ebbe belecsúszik egy hazugság, azt a választót tudja utólag racionalizálni, hogy tévedett, nem nézett utána a dolgoknak. Tehát nem merül föl az, hogy itt egy stratégiai jellegű hazugságról lenne szó, egy olyan dolog, amivel szándékosan félre akarta vezetni az embereket, és ráadásul van a másik önfelmentő érv, amit ugye a korrupcióval is egy csomószor hallunk, hogy hát oké, hogy ő hazudik, de mindenki hazudik, és akkor inkább ő hazudjon, mert az igazából ő még mindig jobb, mint bárki más. Ugye a korrupcióval kapcsolatban vannak mindig ezek az érvek, hogyha tudjuk, hogy lopnak, de mások is lopnak, és akkor inkább ők lopjanak, mert ők meg mást jól csinálnak. Úgyhogy azt hiszem, elsősorban azt számít, hogy higgyük el, hogy amit ő csinál, azt ő önazonos módon csinálja, és ha emellett vannak kisebb hibák, korrupció, hazugság, akkor az belefér jelenleg például ebbe a hitelességbe.
Ez nagyon érdekes ez a párhuzam, amit mondasz egyébként, mert akár így, mint újságíró is azt látom, hogy ugye egy időben ezeknek a korrupciós ügyeknek volt egy ilyen nagyon nagy média visszhangja, nagyon nagy figyelem, ahogy nagyon sok korrupciós ügy ugye ki is derült, de aztán valahogy olyan volt, mint hogyha így átbillent volna ez, így, mint a túl sok lett volna, mert az embereket nem annyira érdekli, és így egy idő után így visszaesett az, hogy így mennyire érdemes például ezeket a korrupciós ügyeket nem feltárni, hanem egyetem megírni, hogy ezek vannak. És valahogy, mintha a hazugsággal is ez lenne, hogy most már ugye nagyon sokszor ki lehet mondani, hogy ez meg ez konkrétan nem igaz hazugság, de mintha már ez is egy kicsit így az emberek inger küszöbét kevésbé érni el. Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor úgy tűnik, hogy a politikusok inger küszöbét viszont eléri valamennyire az, hogyha róluk hazudnak, hiszen akár csak most is ugye több kormánypárti oldalról és ellenzéki oldalról is láttuk, hogy indulnak, vagy tettek feljelentéseket politikusok azért, mert megjelentek róluk olyan hírek, amikről ők például azt állítják, hogy nem igazak. Na de például ugye itt van Márki-Zay Péter esete, aki feljelentést tett azért, mert olyan plakátok jelentek meg, amelyeken azt írják róla, hogy meg fogja szüntetni, vagy visszavonja a rezsicsökkentést, privatizálni az egészségügyet, stb. Első fokon született is egy ítélet, de a közmédia, ahol például ezek a hírek megjelentek, egyelőre ugye viszi tovább az ügyet, tehát úgy tűnik, hogy a választás előtt már nem kell leírniuk azt, hogy valótlanságot állítottak Márki-Zay Péterről. Akkor van értelme ilyen ügyeket indítani?
Egy kicsit visszakanyarodnék a beárazáshoz, meg a korrupcióhoz, és utána válaszolok erre a kérdésre. Ugyanis talán az egyik első nagyobb port felverő ilyen korrupcióval kapcsolatos esemény, vagy ügy, azt Juhász Péter által kirobbantott nagy korrupciós botrány volt az 5. kerületben, szerintem erre mindannyian emlékszünk, és akkor ezzel kapcsolatban lett ellene egy rágalom hadjárat gyakorlatilag, és ugye ennek az általa föl tárt korrupciós botrának, ami ugye Rogán Antalhoz és Portik Tamáshoz vezetett el, lett az eredménye, hogy a politikai bosszú gyakorlatilag erodálta, leradírozta a párt politikai karrierjét, az egyébként a közéletben nem távozó Juhász Péternek. Szóval nem csak, és akkor ehhez még annyit is hozzátennék, hogy ez a beárazás ezek más kontextusban is elő kerülhet akár, mert Juhász Péterrel kapcsolatban például, amikor a TV2 18 darab műsor jogsértően lehozza, hogy a Portiknak a csicskája az ember. Amikor megnyeri Juhász Péter a pert, akkor 2,5 millió forintot kell ezért 18 darab esti tények adásért fizetni, amit soha nem ad le aztán a helyreigazítás, soha nem teljesíti a TV2 évek óta. Szóval a beárazás, korrupció, és hogy egyébként ez még egyszer a bíróságok működésével is hogy függ össze, ugye, és ezek a bírósági döntések azért talán mondani se kell, eléggé súlytalanok. És hogy milyen gyorsak ezek a bírósági döntések, milyen gyorsak ezek a folyamatok, de ezek nem alkalmasak arra, hogy egy jól időzített kampányhazugságot visszacsatoljanak a nyilvánosságba, és jogerős döntések úgy szülessenek, hogy azt végre is kelljen hajtani. Még egyszer azzal, hogy a végrehajtással is vannak problémák, amit mondtam most például a TV2-t, az nekem notóriusan nem hajtja végre olyan ítéleteket, amiben az ügyfeleim, például egy Juhász Péter ebben az ügyben nyer, és le kéne hozni, hogy valótlanságot állítottunk, megsértettük a jó hírnevét, és így tovább. Na most a politikusoknak természetesen van többféle jogi eszközük, amikor velük szemben ilyen valótlan állításokat tesznek. A rossz hír az, hogy bármilyen polgári vagy büntető eljárást indítanak meg, és függetlenül attól, hogy ez most gyors vagy lassú, nyilván jó lenne, ha gyors lenne. Az összes eljárás végén, mint a piramis csúcsán, vagy a pókaháló közepén, most már inkább ezt mondanám, ott van az Alkotmánybíróság. Márki-Zay Péter adott esetben, hogyha rá vonatkozó hazugságok miatt vagy perel, vagy feljelentést tesz, én az utóbbit nem annyira szeretem, nem vagyok híve a feljelentgetésnek ebben a kontextusban se. A végén ezek az ügyek az Alkotmánybírósághoz fognak futni, és hogyha azt tudja a hazugságot terjesztő jelölő szervezet, politikai ellenfél, mindegy melyik oldalról, hogy a végén úgyse lesz következménye, nem csak az, hogy nem lesz jogerős az ítélet még a mondjuk például most április 3 után, hanem egy-két-három év múlva az AB úgyis meg fogja semmisíteni, még hogyha kimondták arra is, hogy hazudott, akkor innentől kezdve tök mindegy neki, hogy mit ír le mondjuk egy tisztességes elsőfokú döntés a fővárosi ítélőtáblán lényegtelen. Mert az AB azt jó eséllyel ugye úgyis meg fogja semmisíteni ezt a döntést. Erre vannak konkrét példák most március 1-éről. Ha az ide belefér, akkor gyorsan.
Abszolút, mindenki férje
gyorsan bele. Elmondom, azt hiszem, hogy ez tette be az ajtót sokunk szerint. Ugye ez még egy korábbi esemény, amikor a sztori lényege az volt, hogy az volt az állítása a Budai Gyulának, hogy gyönyörű egyébként Budai Gyula ugye önmagában is, de hogy az volt az állítása, hogy Ceglédi Zoltán támogatja a Kéz Zoltánt egy meghatározott kövérebb összeggel, aki ezzel nem számol el, gyakorlatilag elsikkasztja, és az a kapcsolatban ráadásul megtéveszti a választókat. Mondott még mást is, de ugye ez volt az ügynek a tárgya, mást egyébként nem is peresítettek az érintettek. Ez így nem igaz, tehát konkrétan ez hazugság. És ez jutott el az Alkotmánybírósági most március 1-én, és azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy noha ez tényszerűen nem felel meg a valóságnak. És hát azért ez egy, lássuk be, mégiscsak falsúlyos állítás, hogy valaki kap egy meghatározott, tiltott kampánytámogatást, amiről hazudik, nem számol el, csal, és itt tovább. Hát az mégiscsak a választási kiélezett kampányban van, ugye erről szó, és hát akkor ugye itt a beárazzák, akkor úgymond a választók, hogy hát itt nem mindig mondanak igazat a verseny résztvevői egymásról, és hát ez egy kiélezett ilyen csörte, amiben igazából ez belefér, bele kell, hogy féljen, mert hogy ez a demokrácia ünnepe. Egyébként nem szép dolog hazudni, teszi hozzá bölcsen az Alkotmánybíróság, de ez még abszolút tűrés határon belül van. Tehát gyakorlatilag azt csinálja, mint egy nem tudom én, egy rendőr, amikor látja, hogy megy a kocsmai verekedés, hogy rágyújt egy cigire és elmegy egy kicsit arrébb, aztán meglátja, amikor visszajön, hogy kigyőzött a bunyóban, de hogy ő kivonul ebből az egész történetből. Gyakorlatilag nincs kontroll a választási kampányban megfogalmazott egyértelmű becsületsértő vagy jóvérsértő hazugságok felett most a magyar jogban, azt gondolom. Részt sikerek lehetnek, de végén az Alkotmánybíróság ezt le fogja szeletelni. És az a helyzet, hogy ez a döntés és az a rossz hír már nem csak a kampányra vonatkozik, mert ebben Budai Gyulának egy 2017-es kijelentéssel is van szó, ami egy másik típusú nettó hazugságot fogalmaz meg. Szintén azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy egy kiélezett közéleti vitában a vita közszereplői egymásra, hát ugye nem mindig mondanak igazat. Hát ez van. Sajnos ez egy ilyen színvonalú vita, most már ezt meg kell szokni, és hát ugye ezt akkor tűrni kell, és ez így jogszerű.
Egyébként most, ahogy így mondod ezt, ugye nagyon sokszor szoktak azzal érvelni, hogy a politikusok, közszereplők, tehát többet kell tűrniük. De szerintem jó lenne, hogyha ebben egy kicsit így vágnánk egy ilyen vonalat, hogy meddig kell tűrnie egy közszereplőnek, tehát meddig tart mondjuk a szólásszabadság, és honnantól van az, hogy ezt már nem. Tehát, hogy mondjuk valami már így jogot sért.
Akkor az én értelmezésemet mondanám el, és nem az Alkotmánybíróságét, mert az a nem teljesen értek egyet minden szempontból. Szóval, hogy alapvetően van egy olyan korlát, amit mindenkinek tiszteletbe kell tartani, és talán ezt még az Alkotmánybíróság sem vagy a kétségbe, olyan kijelentéseket nem lehet tenni, ami a vita partnernek, vagy akire vonatkozik az emberi méltóságát, kétségbe vonja az ember, mi volt, tehát kétségbe vonja, súlyosan gyalászkodó, tráger, becsületsértő kijelentés. És itt azért azt gondolom a jó ízlés egyértelmű határai azért világos kereteket szabnak. Tehát az ilyen nagyon durva anyázás, vagy a más állathoz való hasonlítása, az azért még talán most is jogsértő. Ez az egyik, amit mindenképpen le kell szögezni, tehát ezt nem lehet áthágni, ezt a határt. Aztán van a véleményeknek egy másik olyan része, amik nem az értékítéleteket jelentik, tehát hogy miről ki mit gondol, hanem a tényeket jelentik. tehát olyan valóságban megtörtént dolgok, amikre lehet bizonyítást lefolytatni, hogy van vagy nincs. Tehát, tényleg létezik-e vagy nem létezik? Ez megtörtént-e a múltban, vagy nem történt-e meg a múltban? Az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy választási kampányban ez mindegy. Szerintem nem. Szerintem azok a valótlan tényállítások, amik alapvetően jó hírnevet sértő módon diszkreditálják a politikai ellenfelet akár, közszereplőt is, azok azt gondolom, hogy törvénysértők és jogsértőek. Ez az én véleményem, és hát én ilyen pereket viszek is, hát azt még egyszer azzal a perspektívával, amit az ügyfeleknek el is kell mondani, hogy az a végén az alkotmánybíróságra tud landolni. De alapvetően van arra azért esély, hogy az alkotmánybírósági rossz döntés után még az ember megpróbáljon az Emberi Jogok Európai Bíróságához is menni az ilyen ügyekkel. Tehát azért lehetséges, hogy gyakorlatot hosszú távon befolyásolni, de ez egy kampányban azért nehéz.
Igen, ezt akartam mondani, hogy azért most 2022 van, az nem mindegy, hogy ebben a kampányban még elhangzik-e, hogy de facto egy hazugságról beszélünk, vagy majd csak 2026-ban esetleg talán valahol megjelenik egy lábjegyzetben. Úgyhogy, és egyébként, hogyha már így kicsit kiebb tekintünk, akkor mennyire rossz Magyarországon ebből a szempontból a helyzet? Tehát nemzetközileg hol állunk ebben a skálában?
Hát nem a szabályozással van alapvetően a probléma. Tehát, hogyha megnézzük a polgári törvénykönyvnek a szabályait, annak a sajtóhelyreigazítása, vagy a személyiségi jogi védelemre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, azzal alapvetően szerintem nincs gond. Nincs gond szerintem a büntető törvénykönyvvel is. Nyilván itt vannak ellenvélemények, de az európai standardeknek az is nagyjából megfelel. Azt gondolom, hogy még a választási eljárásban szabályozó speciális jogorvosati rendszer is papíron rendben van. Szóval nem azzal van a probléma, hogy nem tudunk jó jogszabályokat írni, mert Magyarország ennek gyönyörű hagyományai vannak, azért mondjuk itt vannak repedezések a pajzson, de hogy azért viszonylag is kodifikációs színvonalat azért megütünk itt. Az a probléma, hogy alkalmazzuk ezeket a jogszabályokat, hogy hogy élünk vele vissza, hogy hogyan értelmezzük ezeket a jogszabályokat. Tehát le lehet írni nagyon szépen, hogy a jó hírnevet hogy védi az alkotmány, meg a polgári törvénykönyv, és lehet a egyébként régebbi polgári korrégiumi állásfoglalásait alkalmazni a legfelsőbb bíróságnak, de hát aztán a végén ott van a kúria, meg az ábia, ami azt mondja, hogy hát igen, igen, de nem. Szóval, hogy nem a jogszabály szinten van probléma, ott jól állunk, a gyakorlattal állunk rosszul, és azzal is rosszul állunk, ahogy ezt a torzított médiapiacot gyakorlatilag felhasználják arra, hogy nem valódi médiumokban öntik a valótlan állításokat. És akkor ezzel a bírósági rendszer már egyébként recsegve tud bármit kezdeni, mert azt is látnunk kell, hogy a bírósági rendszert a politikailag szenzitív ügyekben sajnos nagyon nagy nyomás éri folyamatosan, és azt hiszem, hogy talán a nézőknek nem kell bemutatnom, vagy a hallgatóknak a kúriának az elnökét, akit Vargasi Andrásnak hívnak, akivel kapcsolatban számos kritika jelent meg, aki néha sajnálkozását fejezi ki, hogy hát vannak alkotmányellenes döntések, amire igazságszolgáltatási, igazgatási módon nem lehet befolyást gyakorolni, de majd az AB úgyis helyre teszi, hogyha valaki kiszól a kúrián, és nem olyat dönt, ami szerintük alkotmányos. Tehát ezt mai közleménye a kúriának konkrétan, hogy ugye volt két olyan ügy, amiben a kúria egyes tanácsai azt mondták, hogy nincs rendben például az, hogy a COVID listára feliratkozott e-mail címedre te kapsz nettó kormányüzeneteket és kampányüzeneteket. És akkor ez az alkotmánybíróságon elhasalt persze. Volt másik is, ami a homofób népszavazás egyik kérdésével kapcsolatban született kúriai döntés, az is elhasalt az alkotmánybíróságon, és akkor a kúria elnöke szükségét érezte, hogy egy közleményben magyarázza meg ezt a látszólagos diszkrepanciát az alkotmánybíróság és a kúria döntései között, ami szerintem egy ilyen, hát ilyen, nem tudom, 70-80 évvel ezelőtti szájízű.
Egyébként ugye nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mondjuk így ugye megváltozott maga a sajtókörnyezet is, amiben ugye ezek a különböző hamis információk meg tudnak jelenni. Ugye ez egy tiszta sor, hogy mondjuk a kormány közeli lapok, közmédia, stb., hogy ezekben, tehát ezek ellen például azért lehet legalább jogi lépéseket tenni. Nekem például nagyon érdekelne az is, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan oldallal találkozol, aminek nincs impresszuma, nincs semmilyen visszakereshető forrás, hogy kiüzemelteti, nem tudom, viszont van egy hatalmas Facebook csoportja, iszonyatos elérése, hatalmas megosztásai, és ezeken viszont, ezt mi is látjuk azért, csőstől jönnek a hamis hírek. Ezzel lehet valamit kezdeni?
Egy pici megjegyzést azért azt tennék, hogy én nem tartom a NER-hez kapcsolódó sajtónak nevezett média jelenségeket klasszikusan sajtónak. Így aztán egyébként a személyiségvédelemre meg a sajtó helyreigazításra kitalált rendszer, ami egy egészséges sajtószerkezetben működne, alkalmatlan velük kezdeni bármit is. Tehát, hogy mindegy, hogy a médiavősnek melyik csápját vágod le, az jön a 46 másik, amikor átmegy hónapokon keresztül, például Vona Gáborról, hogy ő meleg, lényegtelen, hogy mennyi pert hogy nyersz, 20-30 peres eljárás szám volt egyébként Vona Gábornál is, meg Juhász Péternél is, többféle, lényegtelen, hogy mi a... Ami a kérdésre a választ illeti, pedig az a közösségi média szabályozottságának hiányából fog. Ez nem csak magyar probléma. Itt van általában egy olyan globális jelenség, ami alapvetően arra vezethető vissza, hogy egy piaci szereplő a közösségi média, mert ez konkrétan a Facebook és vagy Meta és a különféle alvállalkozásai, ami egyébként most is részben folyik ez a streamelt beszélgetés, az egyfelől semmilyen szabályt nem alkalmaz a szólás szűrésére. Ennek természetesen van egy olyan típusú hagyomány, ami az angol száz elsősorban amerikai szólásszabadságra vezethető vissza, ahol tényleg nagyon tágak a határok. Másfelől pedig üzleti szempontból bizonyos szólásokat, tartalmakat hagy, mert egyszerűen elérést generálnak, egyszerűen aktivitást generálnak, ami pedig a reklámbevételeket ugye fokozza. Tehát van egy másik üzleti szempont, amit nagyon sok helyen kritizálnak, mert egyébként ironikus módon a magyar kormány is, és az Európai Unióban is vannak egyébként olyan szabályozási kezdeményezések, ami ennek a megregulázására, az jó, hogyha egy jogász nem tudja ezt jól kimondani, irányulnak, de ennek még nincsen vége. Tehát ez egy olyan folyamat, amiben még azért az elején tartunk. Tudjuk azt, hogy a Facebook és a közösségi média képes arra, hogy alapjában befolyásoljon például egy választást. És azokkal a jelenségekkel, vagy akár egy visszakanyarodva egy kicsit az orosz katonai agresszióra, azokkal a troll hadseregekkel, amiket ők is egyébként ugye ilyen nagy gyárakban foglalkoztatnak. Nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tudjuk, hogy ez létezik, és megfogni jogilag nehéz. Most azt, hogy a Facebook létrehozott egy ilyen Facebook bíróságot, mint a V-nek tanácsa, a görög Arajosz Pagosz, nem tudom, hogy lebeg valahol fölötte Facebooknak, és akkor valamit néha eldönt, az nem jelent semmit. Tehát igazából nem kikényszeríthetőek ezek a Facebookra vonatkozó szabályok. A Facebook tartalmakat néha meg lehet fogni. Ha tudjuk, hogy ki rágalmazott, akkor azt hozzá lehet kapcsolni mondjuk egy politikus oldalához, és akkor politikus be lehet perelni. Ha tudjuk, hogy ki volt becsületsét, azt föl lehet jelenteni. Szóval ilyen értelemben igen, de magát a keretet, ami a közösségi média kerete, azt jelenleg még szabályozás nem korlátozza.
Jó, tehát akkor most tulajdonképpen ott tartunk, hogy bárhol, bármit le lehet írni, lehet ez ellen jogi lépéseket tenni, ezek valamikor a nem túl közeli jövőben talán véget is érnek, születik valami döntés. Na, de közben ugye van egy választás, jelen esetben éppen 9 nap múlva, és hát ahogy ezt te is mondtad, nyilván ezek a hamis hírek, ezek azért születnek meg, mert az a céljuk, hogy valamilyen irányba választás befolyásolják a választópolgárokat. Működik ez egyébként bármennyire?
Mármint, hogy befolyásolják?
Igen, igen.
Még itt kicsit visszatérve így a Facebookra, még amit szerettem volna ehhez hozzáfűzni, hogy valóban igazából a tartalomszabályozás az most nagy részt a Facebooktól függ, hogy ő éppen milyen aktivitást vállal ezen a téren, és ott folyamatosan van egy ilyen hullámzás, tehát van, amikor teljesen szabadjára engedik, van, amikor összeszedik magukat, és például a 2019-es LP kampány alatt akkor kitakarították a botokat, illetve mi vizsgáltuk akkor a politikai hirdetéseket, amik mentek a Facebookon, és akkor az ott nem nagyon lehetett találni nem politikai oldalakat, tehát olyan oldalakat, amikről nem tudjuk, hogy ki csinálja, milyen pénzből csinálja, azok akkor nem nagyon voltak jelen, és tényleg csak a pártok, politikusok hirdettek, még a média is alig, tehát egy sokkal tisztább rendszer volt, mert valamire a 2019-es EP kampány előtt, tehát nem valamiért, hanem azért, mert elég erős nyomás volt az Európai Unió részéről, akkor kicsit összeszedte magát a Facebook, és aktív lépéseket tett a tartalomszűrés irányába. Aztán megint volt egy időszak, amikor egy kicsit erőteljesebben léptek föl ezeket. Nagyjából abból lehet lekövetni, hogy amikor hallunk különböző panaszokat, főleg a kormány oldal részéről, hogy a Facebook cenzúrázik, akkor van az, amikor kicsit erősebben működik ez. Most azért látható, hogy itt a kampányban kevésbé jön elő ez a téma. Én most úgy látom, hogy itt a kampányban ez jóval inkább el lett engedve a Facebook részéről. Tehát mindig van egy ilyen egyensúly, hogy hol van politikai beavatkozás, meg hol van a szabályozásnak terepe, és most például a Facebook hirdetéseknél is az látszik, amik ezek 2019-ben alig voltak ilyen álhír oldalak, vagy ilyen ismeretlen oldalak, vagy nehezen ellenőrizhető oldalak, akik hirdettek volna, most egy tele vagyunk ilyen, sőt a hirdetési szférának most a jelentős része, tehát a legtöbb elköltött pénz az nem politikusokhoz és pártokhoz kapcsolódik, hanem olyanokhoz, akiket ugye a kampányfinanszírozási törvény sem vonatkozik. Ezeknek a hatásáról pedig igen, ahogy Tamás is mondta, ezeknek van hatása. Tehát ami empirikus kutatások vannak ezzel kapcsolatban, azok azért összességben azt mutatják, hogy a közösségi média kampánynak van kézzelfogható hatása, természetesen nem feltétlenül kell óriási hatásokra gondolni, meg specifikus, hogy milyen emberekre van hatása, tehát mondjuk egy nagyon pártos szavazót nem fog kibillenteni az álláspontjából, hogy lát a másik oldalról tartalmakat, vagy álhírekkel találkozik, de például a politika iránt nem érdeklődő, a bizonytalan párt hol tartozással nem rendelkező választóknál igenis kimutathatók hatások, hogy azok a politikai tartalmak, amelyekkel találkoznak, azok hatnak az attitűdjeire, a gondolkodására és hát végeredményben a szavazataira is. Ugyanez az amerikai kampánynál is ugye az orosz Twitter botok, amelyeket ugye utána nyilvánosságra is hoztak a Twitteren, arról is kiderült, hogy ezeknek igenis volt hatása a választókra, akik kevésbé tájékozódnak a politika iránt, és csak véletlenszerűen látnak tartalmakat a Facebookon, őket ez jelentősen befolyásolhatja bizonyos irányokban.
És mit láttok egyébként, hogy mi az, amivel érdemes megcélozni a választókat, mi az, ami működik az ilyen hamis híreknél, ilyen tematikákban?
Hát sok minden nem, amennyire én ismerem az ezzel kapcsolatos kutatásokat. Amit például nagyon sokan vizsgálnak, hogy ezek a fact-check oldalak, ezek a tényellenőrző oldalaknak milyen hatása van. És azért jó ír az, hogy valami kicsi hatást néha találnak, tehát hogy ezt nagyon sokféle kutatásban vizsgálták különböző módokon, hogy mi van akkor, hogyha egy ismerős kommenteli alá az álhírnek a tényellenőrző oldalt, és valamennyi hatása van, de összességében végül minden kutatás arra fut ki, hogy az álhírek azok gyorsabban terjednek, mint azoknak a helyesbítése, sőt a tényellenőrző oldalaknál is számít az, hogy hogyan van a tartalom frémelve, keretezve, tehát van olyan, amikor ugye megismétli a hazugságot, az álhírt a tényellenőrző oldal, akkor ez könnyen úgy tud tovább terjedni, hogy igazából a hazugságot erősíti föl, mert az emberek nem mennek bele a részletekbe. De mindenképpen ez egy lehetőség, hogyha vannak tényellenőrző oldalak, amikor, hogy és az emberekben van egyfajta médiatudatosság, hogyha találkoznak egy tartalommal, és nem tudják eldönteni, hogy ez igaz-e vagy nem, azt ne felejtsük el, hogy egyébként ez nem egyszerű dolog. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az emberek azok teljesen hülyék, és mindenek bedőlnek. Szerintem mindannyian rengeteg egyszer találkozunk olyan tartalmakkal, amit látunk, és nem tudjuk, hogy igaz-e vagy nem, ráadásul a közösségi médiát úgy fogyasztjuk, hogy eléggé felületesen, tehát átsiklunk híreken, és lehet, hogy nem is akarunk foglalkozni vele, de lehet, hogy valahogy az agyunknak egy hátsó részében benne marad ez a dolog, és mondjuk később egy másik információval aktivizálódik, és bele se gondolunk, hogy ez igaz volt-e vagy nem, amit hallottunk. Tehát nagyon nehéz egyébként ma fogyasztónak lenni, mert nagyon sokszor nehéz eldönteni valamiről, hogy igaz-e vagy nem, de hogyha van egyfajta médiatudatosság, akkor ezek a tény ellenőr oldalak segíthetnek benne, hogy valamivel nem vagyok biztos, akkor át tudok keresni, és kiadja ezt a dolgot. Inkább ezzel a téren az a probléma, hogy a polarizált politikai környezetekben, ezt Amerikában is vizsgálták, valószínűleg Magyarországon is ez a helyzet, ezek a tényellenőrző oldalakat is besorolják a választók egy része egy bizonyos politikai oldalra, és nagyon ritka az, hogy egy tényellenőrző oldalt mondjuk mindegyik politikai oldal hiteles forrásként fogad el. Tehát ez ugyanúgy a médiába vetett bizalomnak az alacsony szintjével függ össze. Ami még segít egyébként ilyen kutatási eredmények szerint, az azért a politikai tudás. Tehát, hogy minél magasabb politikai tájékozottsággal, tudással rendelkezik valaki, annál kevésbé dől be álhíreknek. Tehát, hogyha valamit lehet tenni az esetleg az állampolgároknak a politikai tudatosságának a növelése, a média tudatosság növelése, ilyenfajta programokkal, amit már valószínűleg az iskolában el kell kezdeni, középiskolában, általános iskolában, talán el lehet jutni egyszer egy olyan pontra, hogy kevésbé dőljünk be a hazugságoknak, de az biztosan nem egyszerű, mert összességében mindennek kicsit, eléggé kicsi a hatása, és tényleg minden kutatás azt mutatja, hogy a álhírek sokkal gyorsabban, sokkal messzebb jutnak el, sokkal nagyobb hatása jutnak el, mint annak bármiféle korrekciója.
Kimutatható egyébként, vagy találkoztatok már olyannal, hogy mondjuk konkrétan az, hogy valaki ellen rágalomhadjárat indul, vagy akár tényleg egy ilyen egész hazugság univerzumot építenek köré, az valóban például a választási eredményeket vele kapcsolatban befolyásolta?
Konkrétan választási eredményre vonatkozó kutatás, most nem vagyok biztos, hogy emlékszek, olyat vizsgáltak, hogy általánosságban az ilyen karakter támadások, azok képesek-e rontani egy adott politikusnak a megítélését, és persze ez is függ. Ugye azért azt tudni kell, hogy ez a pártosság, meg a motivált gondolkodás, az azért egy erős pajzs. Tehát, hogyha hiszem, hogy XY az egy jó politikus, akkor mondhatnak nekem bármit róla, akkor az le fog rólam peregni. Viszont megint a bizonytalanokról, meg a kevésbé erős preferenciájú emberekről van szó, ott azért számít. És én szerintem a magyar politikában is látunk erre példát. Nem egy olyan ellenzéki politikus tudunk mondani, aki meglehetősen népszerű volt a saját táborába, beindult ellene egy kormányzati lejárató kampány, és aztán azért jelentősen erodálódott a támogatottsága. Tehát, hogy azért ez szerintem egy létező jelenség, hogy ezek hatásában. Hát szerintem például Karácsony Gergely az szerintem erre egy jó példa. Én amennyire jól tudom a közvélemény kutatási eredmények alapján is, de most erre nem merek megesküdni, szerintem ő eléggé esélyesként indult az a miniszterelnöki előválasztáson. Aztán beindult egy nagyon erős kampány ellene, és szerintem ez eléggé szerepet játszott abban, hogy végül is jelentősen csökkent a támogatottsága, de hát még aktuálisabb példa természetesen Márki-Zay Péter. Nagyon nehéz elválasztani itt a hatásokat, hogy itt most ő neki azért csökken a támogatottsága, mert a választó magától nem szimpatizál azzal, amiket mond, meg ahogy mondja, illetve hogy ebbe mennyit játszik az, hogy ezzel van tele a média, ezzel van tele az utca, ezekkel az üzenetekkel, de az biztos, hogy őnek ezért jelentősen csökkent a támogatottsága néhány hónap alatt az előválasztás óta.
Tulajdonképpen ugye ez egy viszonylag szűk idő van már csak a választásig. Mennyire gyorsan működnek ezek a folyamatok? Tehát amikor mondjuk egy ilyen hazugság kampány elindul, mennyi idő kell ahhoz, hogy ez mondjuk érezhető is legyen a választók részéről, hogy ez rezonál bennük?
Hát, amikor az empirikus kutatások ilyeneket vizsgálnak, azok általában az azonnali hatást nézik, tehát az azt jelenti, hogy ők azonnal tudnak kimutatni, már abban a kísérletben ki tudnak mutatni valami változást. Ez persze kérdés, ez mennyire hosszantartó, de azt gondolom, hogyha egy adott időpillanatban már találnak egyszeri kitettet, egyszer mutatnak nekik mondjuk valami információt, és azzal már találnak valami hatást, akkor valószínűleg, hogyha folyamatosan ismétlődik az adott üzenet, akkor annak lehet hatása. Megint nagyon sokat számít persze a védettség, tehát mondom, nagyon sok ember van, akikről ezek lepörögnek, mert akkor annyira erős az elkötelezettségük az adott politikai szereplő iránt. De azt hiszem, hogyha valakiről nagyon sokáig mondanak negatív dolgokat, azok valahogy eléggé mélyen fel tudnak szívódni az embernek az agyába, és tényleg már önk tudattalanul is hat ránk. Erre is van egyébként kísérlet, ami azt nézte, hogy ez ilyen álhírek tudattalanul is képesek ránk hatást gyakorolni. Valami nagyon egyszerű kutatási dizájnnal nézték, hogy nem tudom, mutattak egy álhírt, hogy aki gyorsabban kattingat a gépen, annak az magasabb intelligenciájú, és aztán a kérdői végén már sokkal gyorsabban kattingattak az emberek, miközben azt mondták, hogy nem hiszik el ezt az információt, egyszerűen tudattalanul működött az álhírnek a hatása.
Annyi, bocsánat, hogy amit én láttam konkrét ügyekben, ennek általában egy koreográfia, tehát van egy úgynevezett ilyen tényforrásként, általában egy revolver média szinten elinduló hír, ami talál egy ilyen kamú nyilatkozót, nem tudom én, egy börtönből, vagy akármi, és akkor utána ezt elkezdi szétteríteni ez a kormánypárthoz kötező mechanizmus, ami azért tényleg egy brutális mechanizmus, tehát van olyan, ugye, ahol több száz kijelentést perelünk, mert egyszerűen a Kesmának a megyei lapjai, ezek a gyakorlatilag copy-paste-tel működő, az AOL, FEOL, VEOL, nem tudom milyen izék, nem nevezem sajtónak, de ezek az ilyen copy-paste mechanizmusok, ezek folyamatosan szórják bele az emberek fejébe, és ugyanez van a megyei lapokban is kicsiben. Szóval, hogy van egy ilyen meghatározott koreográfia, és nem állnak le. Tehát amiket korábban említettünk, ugye a Vona Gábor Juhász Péternél, ott konkrétan az van, hogy hónapokon keresztül, minden héten, gyakorlatilag majdnem minden nap azt olvasod, azt hallod, azt dobják bele a postaládába, hogy ez az ember ilyen és ilyen és ilyen. Szóval, hogy egy olyan gépezet indulva nem tudsz leállítani. És ez még hogyha egyébként kapásból nem is hatna, de nagyon sokszor egyébként kapásból is hat, olyan szintű drillezés megy, hogy átprogramozzák az embereket, és ilyen érzelmi alapon. Az a másik, amit én látok valamelyest, nyilván nem kutatásokat olvasva, hogy olyan szintű érzelmi turbulencia megy a közösség médiába, és rájátszanak az érzelmek fölfokozására, mert egyszerűen azért jó, mert kikapcsolja a kognitív funkciókat, nem gondolkozik az ember, hanem ordibál, meg megsértődik, meg köpköd, hogy ezzel nem lehet versenyezni, vagy nagyon nehéz versenyezni a hírekkel, meg az oktatással, és így tovább, mert érzelmek van, gyűlölni kell, szeretni kell, nem gondolkodni kell.
Igen, egyébként például pont Márki-Zay Péter esetében ezzel nagyon sokat gondolkodtam, hogy ugye hogy mondjam, tehát, hogy ha csak kimegy az ember az utcára, és így végignézi ezeket a plakátokat, amiken ő szerepel, azért viszonylag sok üzenet van. Rezsicsökkentés, migránsok beengedése, egészségügy privatizálása, háború, most ugye ez a legújabb. De hogy mi az, ami mondjuk a befogadó szempontjából valóban tud rezonálni, vagy mi az, amire fogékonyak, vagy amitől mondjuk tényleg ilyen erős érzelmek hatására az ember mégiscsak változtat, akár egy bizonytalan választó a preferenciáin. Nagyon sok ez az üzenet. Melyik működik, melyik nem?
Azt ne felejtsük el, hogy lehet, hogy sok az üzenet, de ezek már egy 10 éve felépített narratívában nagyon szépen be vannak ágyazva. Tehát a rezsicsökkentés, a migráció, az egészségügy, ezek már egy 10 éve épített történetnek a részei. Tehát, hogyha bármelyiket kimondjuk, akkor automatikusan összekapcsoljuk ezekkel az üzenetekkel. Természetesen azok az üzenetek szerintem a leg erőteljesebbek a választók számára, amelyek olyan dolgokra vonatkoznak, amiket az emberek saját hétköznapi életükben is érezhetnének. Tehát olyan veszélyekre hívják fel ezek az üzenetek az embereknek a figyelmét, vagy hát természetesen elképzelt vagy nem elképzelt veszélyekre hívják fel az embereknek a figyelmét, amelyektől valóban félnek, és hogyha nem is érdekli őket a politika, mégis azt gondolják, hogy ha ez megtörténik, akkor hiába nem érdekli őket a politika, az érinteni fogja őket, és ez nagyon rossz dolog. Tehát, hogyha háborúba megy az ország, hogyha a rezsinek az ára emelkedik, hogyha az egészségügyi ellátásért fizetni kell, ez nekem rossz, és ettől félek. Tehát ebből a szempontból ez mindegyik ilyen húsba vágó kérdés. És ehhez képest például az ellenzék üzeneteinél ez nem mindig van így meg. Tehát az ellenzék üzeneteinél sok olyan van, ami, hát persze ezzel mondjuk nem értek egyet, hogy így van, de igazából, hogyha így van, én akkor is ugyanúgy élem a hétköznapi életemet, és igazából nem fog változni semmi. Tehát én szerintem ebből a szempontból lehetnek ezek az üzenetek erősek, mert senki nem akar többet fizetni a rezsiért, meg senki nem akar az egészségügyi ellátásáért többet fizetni.
Amit még ezt hozzátennék gyorsan, hogy az egésznek a hatását nagyon durán fokozza, hogy közpénzzel és információként vannak eladva ezek a tényleg ilyen zsigeri félelmekre, meg ilyen nagyon egyszerű igényekre vonatkozó üzenetek. Tehát ugye azt látjuk, hogy elindul egy kormányzati tájékoztató kampány, ami egyébként gyakorlatilag a választási eljárásban támadhatatlan, mert erre jogszabályt módosítottak meg már a Nemzeti Választási Bizottság, ami már 18-19-ben főleg már azt egyértelművé tette, hogy nem egy jelölő szervezetnek kampány, csak tájékoztat a kormánynak, kötelessége sajnos tájékoztat, nem lehet mit csinálni vele. Hogy ez megegyezik a Fidesz kampányával később, hát az micsoda véletlen egybeesés. Szóval ezzel nem tudunk jogilag mit kezdeni, nem tud mit kezdeni a jog. A jogszabályi környezetet úgy torzították el, hogy gyakorlatilag támadhatatlan. A Kúrián most volt egy próbálkozás, szintén elvérzett, elbukott, ami ezeket a Magyarország előre, nem hátra, stb. És akkor a kis piros bal alsó sorokban ott van a nem hátra, mindenki értse azért, hogy... Szóval ugye ezek jogilag támadhatatlanok lettek, és aztán egy ponton fogta a Fidesz, és ugyanezt a jelszót, ami addig egy információként volt tárolva, egy hiteles kormányzati tájékoztatás volt tárolva, fogta és rátűzte a saját kampány szlogenéként a saját plakátjára, meg most is megyünk a metróban, vagy megyünk a városban, az utcán, és látjuk ugye a miniszterelnököt, aki a békéről és itt tovább beszél, és ott van ugye ott a, nem tudom én, a acélos tekintettel elnéz a vállunk fölött az ellenségre, gondolom, nem tudom. Ez is kormányzati információ. Miközben megy a kampány? Ez egy, mint hogyha egy független adat lenne. Miközben nyilvánvalóan nem az, és jogilag támadhatatlan. Tehát mindazt a folyamatot, amit most Márton mondott, az megtámogatja egy masszív állami jelenlét, amivel nem lehet mit csinálni. Nem csak, hogy azért, mert lassú lenne, hanem hogy egyáltalán jogilag bebetonozták ezt gyakorlatilag.
Korábban egyébként említetted, hogy volt azért rá példa történelmileg, hogy mondjuk egy hazugság visszaütött arra, aki mondta. Van olyan, hogy egy hazugság nem működik, vagy amit ki kell kukázni, mert erre nem rezonálnak mondjuk akár a választók, vagy bárki a befogadó, vagy már ennek nincs jelentősége?
Attól függ, hogy mi a hazugságnak a célja. A hazugságnak nem mindig az a célja, hogy egy adott információ megtévessze az embereket, és ők azt el is higgyék a hazugságot. Most pont van egy ilyen gondolkodás a stratégiai hazugságnak a fogalmáról. Abban például azt állítják, akik ezzel foglalkoznak, hogy a stratégiai hazugság az nem feltétlenül csak azt a cél szolgálja, hogy akkor az emberek elhiggyék, amiről mondanak, hanem hogy alakítsák a napirendet. Ugye ennek van ez a halott macska asztalra dobása metafora, ez ami így a angol szesz médiában is szokták ezt a kérdést elővenni, hogyha ott van egy halott macska az asztalon, akkor ki foglalkozik bármi mással. Tehát például egy hazugságnak a bedobása, az tökéletes arra, hogy elterelje a figyelmet olyan kérdésekről, amelyek kényelmetlenek. Egy hazugságnak a bedobása, az tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy a nagyon zsúfolt média térben valaki figyelmet szerezzen, mert arra reagálni fognak, és akkor utána kifejteti azokat az üzeneteket, amelyeket viszont komolyan gondol, tehát meg tudja emelni a saját súlyát. Tehát az, hogy hazugság működik-e, vagy nem működik, az attól is függ, hogy mi a célja. Nem működő hazugság is lehet, hogy egyébként jól működő abból a célból, amiből bedobták. De természetesen a politikusok amúgy rengeteget kísérleteznek a kommunikációjukban. Most nem tudok konkrét példát mondani, de simán el tudom képzelni, hogy van olyan álhír, vagy téma, amit bedobnak, és úgy látják, hogy erre nem rezonálnak a választók, és ráadásul ugye most már nagyon mérhető, tehát a politikusok azok nagyon alaposan mérik, akár ingyen a közösségi médiában, akár pénzzel, fókuszcsoportokkal, kérdőívek, hogy milyen üzenetek hogyan működnek. Tehát, hogyha valamiről azt látják, hogy nem működőképes, akkor azt természetesen le tudják cserélni, úgyhogy biztos, hogy benne van arra példa, hogy egy hazugság nem megy át, és nem működik.
Igazából erőforrás kérdése, és hogyha az egyik oldalon az erőforrás, az gyakorlatilag a Magyarország költségvetése, akkor én ettől kezdve gyakorlatilag...
Mert az adóforintjainkra is gondolsz itt,
ugye? Az adóforintunk, igen, az adóforintjaink, mivel itt egy kormányzati tájékoztatás folyik, ezért azt ugye közpénzből finanszírozzák, akkor én ettől kezdve igazából csak türelem és pajkos játékos kedv kérdés, hogy milyen hazugságot, hogy kell fazonírozni, hogy hová akarjuk azt belőni, és kit akarunk vele manipulálni, semmi más.
Érkezett egyébként egy nagyon jó olvasói kérdés is. Ugye mi is szembesültünk már azzal, ami így a tényellenőrzők munkáját is rettenetesen megnehezíti, hogy most már vannak olyan fact-check oldalak, amik fake fact-check-eket csinálnak. Tényleg egy ilyen nagyon dupla fenekű, igen, nagyon meta dolog, de ugye azt te is mondtad az előbb, hogy vannak ilyen tényellenőrző oldalak, ez nem, szóval, hogy ez már kis lépésekben azért haladunk a fele, hogy így segítsen az olvasóknak orientálódni. Na de mi van akkor, hogyha elkezd ugye nagy számban ilyen áll fact-check oldalak is bebúrjánzanak a közbeszédbe, ez mennyire nehezítheti meg a további próbálkozásukat a tájékozódás irányába?
Hát nagyon, tehát hogyha ugye az ember, a média tudatos ember az mit csinál? Az azt csinálja, hogyha olvas valamit, akkor megpróbál utána nézni, hogy így van-e vagy nem. Hogyha talál két forrást, ahol az egyikben azt mondják, hogy így van, a másikban meg azt, hogy nem így van, akkor megint odajukodunk ki, mint amikor csak a közösségi médiában vagy a médiában lett a hírt, hogy igazából a hite fog számítani. Melyiknek hisz, annak fog hinni, amelyikre mondjuk politikai alapon szimpatizál, amelyik médiumban jobban bízik, tehát akkor valószínűleg az egész az értelmét veszti ebből a szempontból. A baloldali emberek azok a baloldali álhír ellenőrző oldalnak fognak hinni, a jobboldaliak meg a jobboldaliak. Valószínűleg ezt nem lehet megúszni. Egyébként ebből a szempontból van egy, bocsánat, hogy mindig ilyen kutatási eredményekkel jövök, de van egy olyan megfigyelés, hogy a médiarendszer is nagyon sokat számít, természetesen a médiarendszer is számít abban, hogy az álhíreknek mennyire dőlnek be az emberek. És például azokban az országokban, ahol a közmédia az fontos szerepet játszik a mai napig a médiatérben, például az északi országokon, nagyon sok ember még mindig közmédiából tájékozódik, a közmédia az tényleg egy független entitás, van hitele, ott például az álhíreknek való bedőlés az sokkal ritkább, mert az embereknek van egy kapaszkodó pontja oldaltól függetlenül, ami meg tud bízni. Hogyha azon az adott közmédia terméken megjelenik az adott hír, akkor elhiszik, ha nem, akkor pedig nem. Persze ezekben is azért van már bizalom erodálódás, ugye elég a BBC-re gondolni, ami azért nagyon sokáig, meg még ma is egy etalonnak számít mondjuk a brit médiarendszerben, de hát azt is most már egyre több kihívás éri ebből a szempontból. Tehát alapvetően ahol erős a közmédia, ott azért védettebbek az állampolgárok. Ahol viszont az egész média tér az lényegében politikai identitások alapján struktúrálódik, és az emberek politikai identitás alapján választanak médiumot, hogy végeredményben mindenkinek a saját politikai nézetei fogják meghatározni, hogy mit tekint ténynek, és mit nem.
Ez még csak annyit hozzá, hogy ez a szerintem nagyjából orosz modell, hogy találjunk ki az újságírás helyett ilyen álújságíró valamiket, és akkor ezt trollokat, és akkor ezzel a fake news-t terjesztünk, hogy ne legyen mondjuk például a független civil szervezetek helyett gongókat finanszírozunk, Magyarországon is itt van, ugye én dolgozom a Magyar Helsinki Bizottságnak, vagy vannak más kiváló civil szervezetek, mint például a TASZ, mind a ketten ugye választásra is foglalkoznak. Szóval hogy helyett itt van, mi van nekünk alapjogokért központ, aminek hát, hogy is mondjam, csak a kormányhoz bekötés elég világos. Tehát, hogy a működő jó struktúrákat lemásoljuk, és ilyen kamu struktúrákat tegyünk mellé, egy ilyen patyomkín civil szféra, patyomkín fact-check, patyomkín média, stb. Ez egy orosz módszer, és ugye ezt veszük át, mi is kicsibe a hasonlókat csinálunk. És Magyarországon ugye közmédia az nem közmédia. Tehát annyiban közmédia, hogy közpénzből megy. De nem, tehát azt mindannyian tudjuk, és kiváló, a valódi fact-check médiában, direkt 36-on kiváló írások vannak arról, hogy ez hogy manipulált az egész. Tehát ez egy Fidesznek alárendelt orgánum, és nem közmédia.
Zárásként egyébként egy kicsit pessimistább lett még annál is ez a beszélgetés, mint ahogy gondoltam, hogy milyen lesz. Nem, de szerintem nagyon fontos, hogy egy kicsit értsük azt, hogy így hogy működnek ezek a dolgok. Viszont akkor eljutottunk odáig, hogy ugye lehet jogi lépéseket tenni, hogyha hazugságokkal találkozunk, valamikor lesznek ebben ítéltek is, eljut az Alkotmánybíróságig, meglátjuk, hogy mi lesz. A másik oldalon pedig azt látjuk, hogy nagyon erősen függ attól, hogy valakinek milyen erős a politikai elköteleződése, vagy akár ezzel szemben mennyire bizonytalan, hogy mennyire fogékony ezekre az üzenetekre. Ti a saját szempontotokból mit javasolnátok egyébként, hogyha valaki az utolsó 9 napban szeretné a létező, vagy a lehetőségekhez mérten lehető legobjektívebben nézni a kampányt, akkor mit tegyem?
Hát, hogy nézni, hogy azt inkább már tudom tudja elmondani, nyilván én azt tudom csak mondani, hogy okosan, több forrást kritikával, gondolkodva így nézze, De amit nekem jogászként hozzá kell tennem, hogyha valami a kampányban nem stimmel a választópolgár szerint, és megsérül a választás tisztaság, akkor éljen a jogorvoslati rendszer lehetőségeivel. Tehát adjon be kifogást, vannak például a 20K, vagy az említett TASZ Helsinki Bizottság civil szervezetek, akik foglalkoznak ezzel, és hát keressen jogvédelmet. Hogyha nem is sikerül egyből, hogyha sokáig is tart, indíts el az eljárásokat. Nagyon fontos, hogy legyen jelzés egyébként arra, hogy nem értünk egyet azzal, hogyha manipulálják a kampányt, nem értünk egyet azzal, hogyha kamu népszavazásra nekem valamilyen választ kéne adnom, és legyünk ebben tudatosak, és keressük a jogorvoslati lehetőséget. Minél nagyobb számban arra mindenképpen szeretném biztatni az összes hallgatót és nézet, mert ez egyetlen, amit tényleg lehet tenni. Nyilván azt nem tudjuk befolyásolni, hogy tökéletes eredményt kapunk, de el kell kezdeni, meg kell próbálni, csinálni kell. Ezt tudom.
Igen, ahogy mondtam, szerintem eléggé nehéz a helyzete az egyszerű hírolvasónak, nekem is, tehát hogy néha nehéz eldönteni, hogy mi az igazság, és mi nem, sőt nem, néha gyakran. Egyrészt természetesen igazából azt tudom csinálni én is személyesen, mint amit mondtam, hogy összességében valószínűleg nem segít ki minket a problémába, hogy én megbízok bizonyos média termékekbe, és tudom, hogyha az is azt írja, akkor és meggyőző érveket hoz természetesen, azért a forrás kritika az mindig fontos, akkor mondjuk elhiszem, hogy az így volt-e vagy nem, de mondjuk ez nem sokba más, mint hogyha mondjuk egy másik oldalról csinálná ugyanezt valaki. Amit még esetleg tudok mondani, hogy azért a legtöbb, az internetnek a nagy előnye az is, hogy nem csak a média termékek érhetőek el, hanem maguk a mondatok is, maguk a beszédek is, maguk azok az érvek, amikre alapozzák mondjuk az állítást, amiben nem vagyok biztos, hogy így lenne vagy nem. Tehát, hogyha látok a kampányban egy üzenetet, hogy XY ezt csinálná, vagy azt csinálná, akkor általában arra hoznak valami érvet, egy videót, egy mondatot, ami alapján ezt állítják. Bárki megteheti azt, hogy utána nézzen az egész beszédnek, és eldöntse, hogy ez most a kontextusból kiragadott állítás volt, és igazából nem az következik belőle, amit kommunikálnak felém, vagy pedig meggyőződhet arról, hogy hát igen, valóban valami ilyesmit mondott ez a jelölt, és igaza van az állításnak, tehát amennyire lehet, és amennyire az embereknek az ideje engedi, ugye ez zárójelben egy eléggé nehéz dolog, mert azért az embereknek a kampány alatt sincsen feltétlenül sokkal több ideje nagyon utána járni minden apró nüansznak, de amennyire engedi az embernek az ideje, utána lehet nézni ezeknek az eredeti kijelentéseknek, eredeti mondatoknak, és akkor mindenki el tudja dönteni maga, hogy ez most igaz-e vagy nem az ezzel kapcsolatos következtetés?
Hát nagyon szépen köszönöm Bene Mártonnak és Fazekas Tamásnak, hogy eljöttek a Lakmusz második élő beszélgetésére, és egy kicsit körbejártuk azt, hogy választási kampányban mit lehet mondani, szinte mindent, és mit lehet ezzel ellen tenni. Nem sokat, de legalább valamennyit. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek, aki nézte a műsort, és azt is köszönöm, hogy küldtek kérdéseket. Továbbra is várjuk a Lakmuszon bármi olyan hírt, ami esetleg gyanút kelt. Az olvasókban azt nyugodtan küldjék el, megpróbáljuk erőnk közmértem megnézni. Ugye már csak 9 nap van, úgyhogy azért arra számíthatunk, hogy ebben az utolsó kicsit több mint egy hétben még egy ilyen utolsó nagy dömpingje lesz a mindenféle típusú híreknek. Olvassunk jól, olvassunk óvatosan, és olvassátok a Lakmuszt. Mi pedig írni fogjuk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Köszönjük szépen!